akkor belefutnék ebbe az előadásba, két nagy részből fog állni értelemszerűen. Az egyik első szakasz az a bűnbens és előtti állapotról, aztán, hogy utána mi is történt velünk. Egy kis oknyomozás fog történni, és itt detektív regényben fogunk belőle. Életünket azt láthatjuk és tapasztaljuk, hogy a modern tudomány, illetve a technikai alkalmazások ezen tudományoknak nagyon meghatározzák. Ez azt is jelenti, hogy a tudomány a természetet mindig egy elég elvont nyelven, matematika nyelvén, absztrakt nyelven írja le, és ez azért lehetséges, mert a természet egy nagyon intelligens struktúrával bír. Logikusan adódik a következtetés, hogy az emberi értelem, illetve a természetben megmutatkozó és az emberi értelem által megfejtett racionális rend közös forrásból fakad. És a keresztény számára ez a közös forrás nem más, mint a Teremtő. Végül is két dolog jöhet szóba, az egyik az, hogy egy értelmes lény van minden mögött, minden rend, matematika, a természet és a teremtés mögött, vagy pedig irracionalitás van mögötte. Nincs más harmadikot. A kereszténységben az a nagyszerű, hogy a racionalitás választja. Vagyis, hogy a minket körülvevő világ mögött egy értelmes rendező elv áll, amiben bízhatunk. Sőt, a keresztény világkép az értelem elsődlegességét is tanítja. És nem csak arról van szó, hogy ez a rendező értelem, ez a nagybetűs logika, ez valami tudomány, valami elvont fogalom, hanem arról van szó, hogy ez megtestesül, ez emberi alakot is lett föl, és szerethetővé vált, elérhetővé vált. Dante az isteni színjátékban így fogalmazza meg ugyanezt a gondolatot, a szeretet, mely mozgat napot és minden csillagot, elérhető az embernek. A Föld azt is jelenti, hogy ezen elérhető az Isten. Vagyis azt is jelenti ez számunkra, hogy a Föld, amit az ember a teremtésben mindjárt látni fogjuk, ha belemegyünk, hogy nem tulajdonként kap, tehát nem a mi tulajdonunk a Föld. Ezt ma nagyon kell hangsúlyozni, főleg amikor azt látjuk, hogy Dél-Amerikában magyarországi őserdőket termelnek ki évi szinten, akkor hangsúlyozni kell azt, hogy ez nem tulajdona a nyugati világon vagy a jól menő civilizációnak a Föld, hanem ajándéka kaptuk. Nem tulajdonunk, hogy tetszésünk és egyéni érdekünk vagy kicsi csoportok egyéni érdeke szerint az kizsákmányoljuk, hanem a Teremtő ajándéka, és annak működését is a Teremtő határozta meg, nem az ember. Amíg a Földet Isten alkotásának tartotta az ember, addig nem volt komoly baj. Attól kezdve, hogy mi azt gondoljuk, hogy a Föld az jár nekünk, ez a mi tulajdonunk, ez kizsákmánya vagyunk, ehhez jogunk van, hogy kitermeljük, elfogyasszuk a Földnek a nyersanyag készletét, akkor egy törés keletkezett az ember gondolkodásában. Elszakadtunk az eredetikről. Úgy értelmezzük egyszerűen újabb módon már a Föld és az ember viszonyát, hogy mi nekünk a szabad leigázni, az rabszolgaként látjuk, kezelnünk kell, úgy, mint egy szolgát. Közben pedig, mint egy kincset bízza ránk az Isten, és felelősséggel tartozunk. Együtt kell működnünk azzal, aki ránk bízta ezt a kincset. A teremtett világ rendjének semmi bevétele, például amikor az embernek a testi manipulációiról van szó, vagy például az a gender ideológiáról, ami azt feltételezi, hogy az ember függetlenítheti magát a Teremtőtől, az embernek az önpusztítását vonja maga után. Tehát nem csak a teremtett világunkat, a közegünket, amiben élünk, mozgunk, meg benne vagyunk, nem csak ezt pusztítjuk, hanem mint egy ketyegő gombát felelősítjük. Tehát a természet milliószor megpusztítja magát, amikor az ember az kizsákmányolja. Itt ugye bele lehetne menni abba is, hogy micsoda természeti csapások vannak manapság. akár csak az elmúlt 10 évben gondolunk vissza, ami kiszámíthatatlanok, amiket nem tudunk kezelni, hiába jön bűszeret, nem tudunk úrrá lenni rajta. Na hát nézzük még mielőtt belemennénk ebbe az eredeti állapotunkat. Hátul is lehet látni, hogy nagyon pici. Mert akkor majd olvasom, hogyha nem látják. Igen, hogy távol lát a szemüveg, mindenképp kell hozzá valószínűleg. Az előző 3 alkalommal igyekeztem azt bemutatni, hogy a Szentírás legelső könyvében, a Teremtés könyvében 2 teremtés elbeszélés is van. Mindjárt az első fejezetben találjuk az első, amiben az egész világ mindenséget, a kozmosz teremti meg az Isten, és valójában a középpontban Isten teremtő kozmoszt, az egész világrendet, univerzumot teremtő tevékenysége áll. És ennek egy kicsi részlet az ember teremtése. Ezzel szemben, amiről ma döntően majd szó lesz, a második teremtés történetnek a főszereplője, nyilván jól értsük, a teremtő Isten mellett, a teremtmények közül az ember, aki főszerepet kap az Isten a teremtő mellett. Erről lesz majd kicsit szó. Először röviden megnézzük az első teremtés történetet. A katolikus Biblia fordítását vettem alapul, de odaírtam vastagítva, hogy valójában úgy kellene fordítani, hogyha a héber szöveget nagyon szó szerint értelmezzük. Tehát nem arról van szó, hogy teremtsünk embert másunkra, magunkhoz hasonlóvá, hanem alkossunk embert. Később jön csak a 27. versben, hogy Isten megteremtette az embert. Az a nehézség, hogy a magyar nyelv a héberhez képest egy picit szegényen, és a magyar nyelv mind a kétszer a teremteni szót használja, pedig először csak annyiban, hogy alkossunk, és másodszor szerepel ez a híres teremtenéken. Erről szeretnék egy picit beszélni, mert hogy ez egy különleges ige. Héberül így van ez az ige, bár ez az ige azért különleges, mert ennek a Szentírásban 44-szer elő. Csak azért mondom, hogy már könnyű ilyen számokkal dobálkozni, mert ha valaki beüti a Mr. vagy a Signal Google-be azt, hogy hányszor szerepel, gyorsan kidobja, hogy hányszor találok rá van a szövegben, mert 44-szer szerepel a Héber írásban, Bibliában. Ez az ige, hogy bárá. Mindig az Istennek az alanya. Mert hogy azt jelenti, a semmiből létrehozni, a nem létből a létbe beleszólítani, valami egészen új valóságot jelent. Ezt használja a Szentírás akkor, amikor arról beszél, hogy a teremtő kozmoszhoz létre, beleszólítja a semmiből a nem létbe az egész kozmosz, az eget és a földet megteremti. Sőt, ezt az igét használja akkor is, amikor Izrael és az Istenének a kapcsolatáról beszél, hogy újjá teremti ezt a népet. A bűnből, a rosszból átalakítja, újjá formálja, egészen új minőséget ad neki. Vagyis ez a szó, hogy minden vadú tettet jelent. Olyan igen, ami valami egészen különlegeset hoz létre, aminek az alanya semmilyen akadályban nem ütközik bele. Nem szorul rá másnak a segítség. És az eredmény azonnal ott van, amikor az Isten terem létrejön. Nem kell várni, nincs idő. És ami ilyenkor létrejön, ez az eredmény felülmúlja azt, ami az előző állapot. Vagyis az eredmény olyan, amilyet még soha nem látott újdonság, teljesen eredet. Elindul valami a létbe. Az ember így teremtődik az Isten által. Ezt írja le az első teremtés történet, amikor a 27-es versében ezt olvasta, Isten megteremtette az embert. És ha tovább nézzük ezt az egész szöveget, akkor azt látjuk, hogy nem csak szólóban jön az embernek a teremtése, hanem egyszerre ugyanazon a napon az Isten az ég madarai és a háziállatokat, összes állatokat, a földi állatokat megteremti. És ennek a napnak még a teremtés eredménye, a teremtés koronája maga az ember. Ez a hatodik napnak a nagy teremtés eredménye. Azért érdekes ez a része a teremtés könyvének, mert hogyha megnézzük a többi előző öt napot, itt a leghosszabb a leírás. Ezzel is azt fejezi ki a Szentíró, hogy itt valami ünnepi dolog van, itt van a legnagyobb teremtődik meg. Itt Isten a legtöbbet teszi most, szólítja bele a nem lévőből a létbe, vagyis tényleg a teremtés koronájához, az emberhez érkezünk el. Itt van az első szó, amit vastagon húztam, emeltem ki, alkossunk ember, alkossunk. Állj meg egy kicsit ennél a szónál. Nagyon érdekes, ugye a kereszténység és a zsidó vallás is egy Isten hívő monoteista vallás. És mégis a teremtő Isten idézve írja a Szentíró, alkossunk embert. Hát kivel beszélgetett az Isten? Nyilván jóval később a skolasztika idejében jön egy ilyen ötlet, ez egyházatjától veszik, tehát nem a 12.-13. században találták ki, hanem az egyházatjától veszik, hogy hát a kereszténység teológiájában az Isten a Szent Háromság, Atya, Fiú, Szentlélek személye. Hát nyilván az Izraelben élő emberi szerző, szent szerző, hát ő nem volt keresztény, nem ismerte a skolasztikát. Teljesen evidens, hogy az egyházatják korábban sem él. Hát ez az első teremtés történet, ez valahol a fogság utáni teremtés történet, ami ide bekerül a Szentírás első lapjaira. Ez a Krisztus előtti 6. század második fele. Hát akkor még hol volt kereszténység? Nem tudom, sem volt. Krisztus előtt vagyunk jóval. Vagyis itt nem a Szent Háromság személyén beszélgetnek egymással, nem erről szó. Mi ez a többet szám? Nagyon izgalmas, hogyha ennek utána járunk, mert nem csak arról van szó, hogy így szoktuk mondani, pluralis majestaticus, fejedelmi többet szám, hogy a királyok szokták így mondani, uralkodásunk eszedeiben, meg kegyelmet adunk nektek, vagy a pápa szokta még ezt mondani, pápaságunk 25. eszedeiben. Ez nem ilyen fejedelmi többet. Ugye ezt az angol nyelvből ismerjük, a let's go, ezt szoktuk mondani, induljunk, hogy hát ez egy ilyen fontolgató többes szám, tehát egy ilyen, hogy induljunk, tehát ezt szoktuk magunknak is mondani talán, és nem arról van szó, hogy valami skizofrénnak kerülgetve bennünket, hanem egyszerűen ez a fontolgató többes szám. Pedig nem arról van szó, nem a kereszténységben előre vetítve ide, nem is arról van szó, hogy politeista, Isten képet sugározza a Biblia első napja, hanem arról van szó, hogy egy olyan többes számot alkalmaz a Szentíró, ami teljesen ismert volt a héber gondolkodásban, nyelvtanban és világban. Na de hát ne szaladjunk előre. Nézzük meg, hogy amikor azt olvassuk, hogy alkossuk ember képmásunkra magunkhoz hasonlóan, mit is jelent ez? Képmás és hasonlóság. Egy érdekes szójáték ez a héber Bibliában, hogyha tovább olvassuk, hogy Isten megteremti az ember saját képének, Isten képmására teremtette őt. Ádám. Ezt mi tulajdonképpen ismerjük, de valójában ez a héber nyelven azt jelenti, hogy ember, emberiség. Kollektív értelemben az egész emberiséget jelenti. Már az első előadáson nyitva hagytuk ezt a kérdést, hogy lehet monogenezis és hát több embertől leszármazó teremtésfelfogás is a kereszténységben. Nem dönti el a teológia, nem ex-katedra nyilatkozat, hogy akkor egy ember pártól, vagy pedig több ember egyentől származik az emberiség. Nyilván lehet kontraérvelni mind a kettő dolgok mellett. Ki más és hasonlóság. Kit állj meg egy kicsit. És azért veszem elő többször így a Biblia szövegeit, mert nagyon jó baráti észrevételeket kaptam az előző előadások után, és hát akkor így említették ezen a hallgatóság tagjai közül, hogy jó volna egy kicsit a bibliai szövegeket többször elővennük, hogy most van csak szinte ezekről is szó, úgyhogy ezeket az izgalmokat adom most a szöveg kapcsán. A képmás és a hasonlatosság. Valójában a képmás akkor tölti be a feladatát, hogyha a valóminak az eredetinek, hát egy utánzata, és amiről föl lehet azt ismerni. Ugye manapság nyilván ezt ki kell hangsúlyozni, mert ma, hogyha valaki a képzőművészetekben jártas, hogyha nem mutatnak neki egy modern karácsonyi jelenetet, nem biztos, hogy észrevesz a kis Jézust a képen, meg a szüzanyán, mert lehet, hogy kell hozzá egy több oldalas magyarázat, hogy egyébként mit lát a képen. Nyilván nem akarom most így általánosságban leszólni a modern képzőművészetet, de néha komoly magyarázatra szorulnak manapság a képek. Tehát a kép nem mindig utal az eredetére. Akkoriban ez nem így volt persze. Az ember Isten képi mi voltam, ez egy nagyon ismert fogalom volt már az ókori keleten. A mitológián is úgy írják le az Isten, úgy írják le a teremtést, nyilván mitológiai értelemben, hogy az Istenek az embereket saját képükre teremtik. Egyiptomban és Mezopotámiában a királynak a szinonimája, tehát egy felcserélhető fogalma, az az volt, hogy az Isten képmása. Tehát így szólították a fáradót, hogy a király Egyiptomban és Mezopotámiában az Isten képmása. Szóval nem egy ismeretlen fogalom ez. Nyilván a Szentírás szerzés ebben a keleti, ókori keletnek a kultúrájában nőtt föl, ismerte ezeket az elemeket, teljesen világos ennek az eredete. Mit jelent ez, hogy Isten képmására és hasonlatosságára lettünk teremtve? Mert hogy nem marad meg a mitológiai szinten, hanem egy egészen mély szinten van, teljesen más értelmek, mint a mitológiában. Az Isten képviség azt jelenti, hogy az ember az egyszerre test léleknek az egysége. Nem csak fizikuma van, hanem lelke is van. Vagyis az ember nem csak a testével, a látható képmásával, hanem a láthatatlan vonatkozásával is az Istenre emlékezteti mindazokat, akik ezzel a képmással találkoznak. Vagyis ez a képmácsiság röviden annyit jelent, hogy az ember ebben a világban Isten képviseli a többi teremtményen. Isten uralmát gyakorolja, így is mondhatnám, minden teremtmény fölött. Ez az Isten képviség arra irányul, hogy egy feladatot ad, tehát nem mindegy, hogy mit kezdek. Ugye ezzel az Isten képviséggel kapcsolatosan meg lehetne szólítani a szép magyar irodalmat, egy Isten arc van eltemetve benne, hogy ez az Isten arcot néha aztán a hibáinkkal vagy a torzulásainkkal el tudjuk magunkban rújtítani. De hát, hogy ez az Isten képviségünk, ez egy feladat, egy küldetés is ebben a világban. Visszatérve egy pillanatig még az ókori kelethez, a fáraó és a király, ahogy mondtam, Istennek a vikáriusa, helyettese, képmása úgy jelenik meg a Földön. És sokszor a fáraó meg a király úgy gyakorolt az ókori keleten a hatalmát, hogy csináltatott magáról egy szobrot, azt a birodalom egyik városába elküldte, és ez a képmás, amiről felismerhető volt az aktuális uralkodó, emlékeztette az alattvalókat arra, hogy hát ki is van uralmon, kinek kell engedelmeskedni és áldozni. Elvileg az embernek is ez volna a feladata, hogy az Isten képviségével transzparensen legyen annak, hogy hát kihez tartozik, és kinek az a küldetésében jár ezen a Földön. Azt olvasom a 27-es versben, hasonló kiemelve, Isten megteremtette az ember saját képére, az Isten képmására teremtette őt, férfinek és nőnek teremtette őket. Az ember két nevű. Miért megállhatnánk, megnyithatnánk egy fájlt, hogy hát az ember nemiségével kapcsolatosan, tehát az Isten így akarta az ember teremteni, hogy férfi legyen, vagy nő legyen. És hogy aki férfi, az férfi maradjon, és ne változzon át másnak övé, meg fordítva is így van. És amikor az ember belenyúl ebbe a rendbe, hát ez visszaüt elég is, nem csak abba, aki belenyúlt, hanem annak a köszönjük. férfi és a nő az, hogy Isten képmásai együtt, azt is jelenti, hogy egyenrangúak. Sokan tévesen azt gondolják, hogy a zsidó kultúra egy nő gyűlölő kultúra, és ezt a nőknek az elnyomását az ezen szakaszból is levezetheti, hogy majd később látni fogják a Biblia első lapjairól, hogy Isten oda vezeti az asszonyt Ádámhoz, ő ad neki nevet, hogy hát mintha uralkodna fölötte, elnevezi, mintha joga lenne fölötte, mintha irányíthatná mindenestől, minthogyha szolgát kapna az az úr és férfi, pedig arról van szó, hogy társa, a világos. Hát azért mondom, hibázik az, aki ebből egy patriárkális családból nem akar levezetni. Egyenrangúnak lettek teremtve. Férfinak és nőnek. Nem arról van szó, csak férfinak teremtett, és esetleg melléktermékként itt ma később majd nőt is teremtem. Férfinak és nőnek. Egyenrangúnak teremtettek. Még erről majd ez szó. Csak röviden annyit mondanék, hogy később még a másik teremtés történet kapcsán is ki akarok előtérni, hogy a férfi ugye a patriárkális családmodellben úr, uralkodó, egy személyben dönt a családjának a nagyobb sorsdöntő kérdéseiről, meg se kérdezi az asszony. Az ő feladata nevelni, ez a tűz őrzése, gyerekek nevelése és meg a régi tanulmányunkból. Azonban ez a férfi nem szolgál, hanem feleséget kap. Nem alárendelt személyt kap, hanem egyenlőt kap. Együtt tükrözik az Isten arcot, tehát nincsen szó, semmilyen aláfölé rendelt viszonyban. És sok mitológiában ez nem így jelenik meg, azért mondom, hogy ez is egy ilyen antimitológikus elem a Szentírásnak. Visszatérve még a szöveghez és tovább hozok rögtön. 28-as vers folytatódik, legyetek termékek, hogy hát Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk, legyetek termékenek és szaporodjatok, töltsétek a földet és vonjátok uralmatokat alá. Isten megáldotta őket, az állatokat is megáldotta az Isten, csak hozzájuk nem szólt. Mi meg úgy tudunk ügyögni az állatokhoz, mint hogyha lehetne hozzájuk beszélni, pedig világosan tanítja a teremtés könyve, hát az állat nem érti meg azt, amit mondjuk neki. Ugye mi elhisszük, hogy egyszer múlva állt a sorban, ez nem így volt ebben a városban természetesen, és azt hallom, hogy valaki olyan is kedvesen beszélget, és utána megláttam a bevásárló kosarába a kutyát. Én meg azt gondoltam, hogy valami kisgyermekkel beszélget. Tehát, hogy azért így szoktunk beszélgetni állatokkal, tehát hogy világossá teszi a teremtés könyvének első teremtés története, hogy az embernek nem az állat a partnere, és nem az a társa. Megállította őket. Ez az áldás kicsit különbözik a többi áldásra, amivel a többi élőlény is megállított az Isten. Mert hogy itt, ahogy mondtam, van megszólítás is. Azonban annyi azonos, hogy minden élőlény megáll az Isten, mert hogy ettől fognak élni. Ez a közös nevező. Ettől maradnak életben. A két neműségről, mert utána kapnak egy parancsot, hogy szaporodjanak és töltsék a földet, vonják uralmuk alá. Annyit szeretnék mondani, hogy hát a mitológiában jártas jól tudja, a legtöbb mitológia hordozza ezt a férfi és a nőnek szétszakítottságát, mégpedig általában azt a forrást használják, amit a nagy mitológiák, hogy az Istenek harcából, amikor az egyik Istent ketté vágta a másik, akkor abból lett a férfi és a nő, vagyis ez egy széttaszítottság, ez az eredetihez képest egy sokkal rosszabb állapot, amiben az ember került azzal, hogy ketté szakadt. Ez egy antimitológikus elem akar lenni, próbálom hangsúlyozni, hogy Isten, amikor teremt a képmására, férfinak és nőnek teremt. Nincs semmi szétszakítás. Utolsó gondolat ez a versenhez, uralmuk alá hajtani a földet, és uralkodni az állatokon. Nagyon érdekes, hogy az, hogy uralkodni a teremtményeken, ez a szó szerint azt jelenti, hogy szőlőkvést taposni a héber nyelven. valamit eltaposni. Egyébként magyar nyelvben is van egy ilyen uralkodni valami fölött, azt jelenti, hogy letaposni valakit. Van egy ilyen pejoratív jelentése, amikor nem szolgálat az uralom, amikor nem miniszterség, ahogy a szó eredeti jelentése volt az nász. Szóval ez az uralom jelentő, hogy alá van vetve neki, tapossa magyarul, nem vele egyenrangul. Na, ez egy fontos tanítás, hogy az emberrel csak az ember egyenrangul. Sem az Isten, sem az állat, sem a növényvilág, sem pedig a szervezet létezők nem egyenrangúak. Aztán az emberi uralom, uralkodni kell az emberre. Ez egy feladatkör, megbízatás, amit Istentől kapunk, és azért kapunk, mert tőle függünk, és neki kell visszaállítani. A második teremtés történet. A híres második teremtés történet, aminek a középpontjában már nem az egész kozmos és az univerzum van, hanem az ember. És ahogy megnézzük ezt a teremtés történetet, ez is azzal kezdődik, amivel a másik van egyfajta hasonlóság kettő között. Visszaemlékszünk, még az előző előadásokra említettem, hogy ott is van egy kiindulás, amiben elkezdődik a teremtés. Elsőben az volt, hogy Isten lelke lebegett a sötétség fölött, nem volt semmi, puszta és üres volt a föld. Itt is van egy ilyen állapot, amit belehelyeződik a teremtés. És érdekes, hogy ez az állapot, ez nem a kozmosznak az üressége, hanem ez nagyon is kötődik a kultúra világához, az ember által formált kultúra világához. Vagyis itt az az állapot, ami még a semmit jelenti, az így van leírva, még nem volt a Földön semmiféle bozó, nem nőtt semmiféle növény, mert az Úristen még nem adott esőt a Földnek, és nem volt ember sem, hogy művelje azt. Szóval ennek a teremtés történet szerzőjének a világ az nem a kozmosz, hanem az ember világa. A megművelt Föld az ember által megművelt vidék. Vagyis az emberi lénynek két alapvető összetevője feltétele hiányzott, a mező, az állattartáshoz, és hiányzott a szántóföldek kultúr növények, és meg is okolja, miért, mert nem volt eső. És hiányzott az ember is, aki megművelte volna. És fel szeretnék hívni a kedves figyelmüket arra, hogy egy gyönyörű szójáték van itt, hogy az Isten megalkotta az ember a Föld orrából, az ember a Földből. Miért? Szójátékben a Héberben az ember az az Ádám, a Föld az meg az Ádám áll. Ez egy, a Föld és az ember sorszerűen összetartozik a Héber gondolkodásban. Az ember, aki a Földből van, és oda tér vissza. Erről a megformálásról, megnyugásról már beszéltem az előző mitológiával való összehasonlító előadásban, akkor azt mondtam, hogy ismerünk olyan mitológiai irodalmat, amiben az Istenek a saját véréből, Istenek véréből és a Föld agyagából vonják meg az embert. Nyilván ismerte a Biblia emberi szerzője ezeket a mitológiai elemeket, azonban ettől elvonatkoztatva, megfosztva ezen mitológiai elemeknek a mitológikus jellegét használja ebben a teremtés történetben. Vagyis, amikor azt írja, hogy az Úristen megformálta, megalkotta az embert a Föld orrából, akkor itt arról van szó, hogy ez a Föld ora az az a Föld, ahol visszatérünk, egyrészt a hely, ahova visszatérünk, másrészt pedig az anyag, amiből vagyunk. Egyszer az anyag a Föld ura, és amivé leszünk, amivé válunk, és ahova visszakerülünk. És nagyon érdekes ez a megformálta. Sajnos itt ez a fordítás azt jelenti, hogy megalkotta, de elmondom, hogy ez a szó honnét származik. A híven nyelven ez a fazekas iparból származik. Korongon megformálni az embert, ez jelenti. A fazekas iparnak egy ilyen terminus technikusza volt. Ez az ige, amit használ itt a Szent Szerző, megmunkálja az anyagot. Az alkotó megformálja, alkot és formát, végső formát, mint az ember. És ha tovább megyünk, akkor látjuk azt, hogy a hetedik verset folytatja a nyolcadik, azzal, hogy a kertet is leírja, amiben az ember elkezd az életét. Ez a kert, ahogy mondtam, itt nem a káosz kozmosz határvidékén vagyunk, hanem a megművelt földterület. Nem egy csodakert, hanem egy normális, élhető terület az ember számára. Az ide nem egy, is van egy földrajzi hely, igazából nem lehet beazonosítani a kultúrában, de nem is lehet azt mondani, hogy a mitológiának az eleme. Ez a kert világos ebből a rövid leírásból, hogy kertet telepített az Isten az Édenben, keleten, és oda helyezte az embert, akit teremtett. Világos, hogy az Isten adja ezt a kertet, és az ember ő teszi bele, nem az ember találta. Vagyis azt jelenti ez, hogy az ember kap egy feladatot is. Hogy a kertben majd kell valami tevékenységet folytatni, ezt majd mindjárt látjuk. És ott van két izgalmas dolgot emeltem ki, a kert közepén az élet fája, és a jó és a rossz szokás fája. Na ehhez kapcsolódik a bűnmesésre. Szóval a két fa, amiről mindjárt beszélek. Egyrészt az élet fája, ami jól ismert a mitológiákból is, majd mitológiában a halhatatlanság gyógyszerét, eredelét remélték ezekből az élet fájának a gyümölcseitől, és ott volt a jó és a rossz tudás fája, amitől pedig azt remélt az ember, mi majd eldöntjük, ha ebből a gyümölcsből leszünk az, hogy mi lesz az erkölcsi jó, és mi a rossz, nem másra tettük el, én akértem abban a gyümölcsből. Szóval két fa van itt, és nagyon érdekes, hogy megszűnik a későbbi szentírási történetben az élet fája, utána már csak a jó és a rossz tudás fájáról lesz szó. És vannak okos biblikusok, akik azt mondják, hogy eredetileg csak egy fa volt, és nem volt említve, hogy melyik állt a kert közepén. Ez egy későbbi megoldás, hogy próbálták ezeket a fákat ellátni konkrét névvel. De azt biztos észrevették, és kellően próbálom hangsúlyozni, hogy nincsen megnevezve a gyümölcsfa fajtája. Nem alma, azt mondanám, mert általában mi almát gondolunk, amikor a jó és a rossz tudás fájáról beszélünk. Nem alma fogott. Szegény afrikaiak ilyenkor mindig fellélegeznek, amikor ezt meghallják, hogy jaj, de hogy nem alma. Mert az európai kultúrának az nem egy nehéz elképzelés, de Afrikának egy kicsit nehezebb. A két fa érdekes, hogy itt még együtt jelentkezik, aztán utána mondom az életfája, majd egyszer még előkerül a teremtés történetben, de mindig csak a jó és a rossz tudás fájáról lesz szó. A lényeg az, amiről fogok beszélni, hogy a bűn az a jó és a rossz tudás fája, mint fa körül kristályosodott ki. Először is, mint mielőtt ebbe belevágunk, paradicsomi folyók, amik szintén a mitológiával szemben próbálják a földrajzi helyhez kötni ezt az édenkertet. Négy folyót emeltem ki, Pison, Gihon, Tigris és az Eufrates. Ugye ezek közül kettő ismert számunkra, a Tigris és az Eufrates, másik kettő az kevésbé beazonosítható. Egyetlen egy mondani valója és mondjuk értelme van, hogy így szerepel a szövegben az, hogy lehúzza abból a megfoghatatlan helyről, az időfelettiségből, térfelettiségből a mitológiai elemeket egy konkrét történelmi szituáció az időben, és itt jelen esetben pedig a földrajzban, az emberkerében. Az emberi életnek a célját és Isten parancsát itt látjuk a következő versekben. Az emberi élet célja, hogy művelje és őrizze a kapott kertet az ember, az isteni parancs az pedig alatt olvasható, hogy a kert minden fájában ehetsz, de a jó és a rossz tudás fájában ne egyél, mert amely napon eszel róla meghalsz. És mindenkit megmutatok, hogy a munka az nem büntetés, mert hogy még a bűnbeesés előtt vagyunk, és az Isten azt akarta, hogy a teremtményének, az embernek, életének a célja az legyen, hogy dolgozzon. Belegondolunk, hogy ez azért a teremtő akarata, de nem büntetés azért, mert ettünk a tiltott vagy gyümölcséből, hanem ez a munka, az hozzátartozik a teremtett mi voltunkhoz. Én a szabad belegondolni ember, hogyha nehezre megyünk dolgozni, hát Persze most ez már azért van, mert a bűnbeesett állatot utáni emberek vagyunk mi, amikor a munka már nehéz is tud lenni. De akkor öröm volt, az alkotásnak az öröme. Tehát akkor a, úgy is mondhatnám, a hobbi, a szenvedés, a munka egy halmazban volt, ugyanazt jelentette. Ott van az Isten parancsa az embernek, hogy mindenről lehet, mi a feladat, azt is megadja. Egy kikötése van, jó is a rosszodás pályában menjél, mert ha eszel oda meghalsz. Elég kemény a büntetés, ahhoz képest, hogy egy átadott dolog, vagy egy fának a gyümölcsről leszünk, ahhoz képest elég kockázatos, gyilkos gyümölcsről van szó. Végül is egyetlen dolgot akart az ember szívében, teremtett lény szívében vésni a teremtő, mégpedig az, hogy az Isten uralma alatt az ember felelősséggel tartozik neki, vagyis egy próbatételt ad, amiben az emberi szeretet, a teremtményi szeretet megedződhet. Segítőtárs, következő versek, Isten segítőtársat teremt az embernek. Először azt látjuk, hogy nem jó az embernek egyedül lennie, ez a szituáció felismeri szegény férfinek az állapotát, megteremtett embernek az állapotát a teremtő, hogy valakit kell neki mellé adni. És nagyon szép, hogyha valaki egyszer majd otthon szép lassan elolvassa, Isten oda vezeti az összes állatot az emberhez, hogy adjon neki nevet, hogy ez a névadás azt jelenti, hogy uralkodik fölötte, hatalma van fölötte, erővel rendelkezik fölöttük. És az ember nem talál társat közöttük. Ma már igen, de nyilván még a bűnben se semmit nem talál társat az ember, sem a növény, sem az állatvilágban. Neki megfelelő, aki hozzáindul, ami vele egyenlagú, ami partner, aki szövetséges. Itt újra beszélhetnék erről a partneri modellről, amit szintén ebből is levezet a zsidó hagyomány és a keresztény hagyomány. De most ebben nem tudom, hogy nevet ad, névadás. Mivel nem talált ezek között segítő társa, ezért Michelangelo híres képe, alszik Ádám, az oldalában előjön Éva, ez a Sixtusi kápolnának az egyik mennyezetfestója. És az Úristen álmat bocsát az emberre, kivesz oldalcsontján, helyét hussal tölti, és ebből a kivett csontból megalkott az asszony. Oda vezeti hozzá úgy, mint a többi állatot, és az ember így szól, ez már csont a csontomból, hús a húsomból, asszony a nemet. Mit azt szeretnék mondani, hogy asszony, nem Éva, asszony. Vagyis itt még nem Éva nevet ad nekem, csak asszony. Ez azért hangsúlyozom meg, hogy egyébként a magyar nyelvben megvan ez a gyönyörű fordítás, és ezt szeretném. Tehát az estének az egyik ilyen legnagyobb felismerése lehet. A híber nyelvben így van az asszony, isán, a férfi meg ő is. Ugyanaz a szó, is, isán. Magyar nyelven is megvan, ember, minden. Emlékeznek rá? A régen óta fiatalok biztos emlékeznek rá, hogy minden, ezt is szoktuk használni. És ugye az ember az alapvetően a férfit szokta jelenteni, amikor van. Tovább menni a 21 és 25-ös verseknél vagyunk, hogy az asszony teremtéssel kiderül, hogy a teremtés elírja a végcélját, azt is mondhatnám, hogy asszonyok most kiúszhatják magukat. Vagyis egy értékes oldal, amiben Ádám felkiált, és a híber költészet legszebb sorai ezek, csont a csontomból, és hús az én húsomból. Újjongás, azt jelenti, velem engyel az én partnerem. Ez egy szép kép, azért szeretnék megmutatni, ugyanabban a században keletkezett, nem tudom, hogy látszik a hátamon is, nem nagyon látszik azért. Ugyanabban a században keletkezett, mint amikor Michelangelo a Sixtusi kápolnának a mennyezeti festőit készítette, csak egy, és mondjam, egy parasztos asszonyos, így mondják ezt, és nagyon képletes a kifejezés, a teremtő előhúzza Évát. Ádám oldalán. A férfinek a bűn kiáltása azt is jelenti, hogy megtalálta, amit az állatvilágban és a növények világában nem talált meg. És van egy érdekes tényállás, amit rögzít, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, feleséghez ragaszkodik, és a kettő egy test lesz. Tehát ez egy érdekes, mert akkoriban Izraelben a nő hagyta el a családot, itt azt olvassuk, a férfi hagyja el apját és anyját. Vagyis ez a Krisztus előtti 6. század ismert izraeli berendezkedése társadalmi modellhez képest, ez egy nagyon szokatlan megfogalmazás, és nem elírás, hanem azt akarja kifejezni, hogy a férfivel indul el egy új történet, akihez kapcsolódik az asszony, mert ő belőle van, az ő oldalán, a vele legyen ragutás. És itt van egy legyőzhetetlen gonzalom kódolva ebben a sorban, férfi elhagyja apját és anyját, feleségehez ragaszkodik, kettő egy test lesz. Egy vonzódás, ami öröktől fogva ismert az emberiség életében, hogy emlékeznek rá, amikor mondom, ez a túlkeresés. Vagyis a jelenből a szerző meg akarja érteni, hogy miért is van ez az ős és legyőzhetetlen vonzalma a férfinek a nő felé is fordítva. A női lény tartalma nem marginális, tehát nem lehet azt mondani, hogy hát csak kiegészítő és szolgai szerep, hanem társ szerep. Vagyis a másik személyre utalt, ahogy a férfi is őre. A nő a férfinek megfelelő segítő társa vele sors közösségben van. Most nem beszélek arról, hogy milyen fogalmakat használ az emberre a teremtés történet, lélek, szellem és test. Majd esetleg, hogyha nem lesznek hozzászólások, akkor annak a helyén esetleg egyesen tudok kérni. Tehát nézzük a mi izgalmasabb dolgokat. A kísértés. Azt hiszem, hogy az estének a csúcspontjához érkeztünk el, a kísértés. Ez mindannyiunkat érint, mert melyik nem volt még kísértésben, mindenki már volt megkísérte, sőt, mi a kísértőt is tudunk lenni, csámi. A bűnbeesés története a Teremtés könyvének 3. fejezetében található, ahol leírja az első vers, a kígyó ravasszabb volt a föld minden állatánál. Mi ez a kígyó? Van, akik azt mondják, hogy jelkép. Jelkép a sátának, egy istenellenes hatalomnak. Azt is mondja valaki, hogy a kánaáni termékenység kultusznak, mert hogy annak volt a jelkép a kígyó, biztos onnét került ide. Aztán akik azt mondják, nem, a kígyó nem jelkép, a kígyó az csak egy látszat. A sátának, a kísértőnek a megjelenési formája. Nincs ott a kígyó valójában, csak az érzékek csapódásában. És ugye van a 3. magyarázat. A kígyó az nem jelkép, nem látszat, hanem valóság. Belül a sátán beszél. Hogy benne a démoni erő személyesítődik meg. Vagyis a kísértő állat azért is minden állatnál ragaszabb, ez egyébként az szintén az ókori keletnek egy evidenciája és bölcsessége volt, hogy ez az állat nagyobb tudással rendelkezik a többihez képest. Ez a kísértő állat formájában is ott van, ő okoskodik mindent. A kísértésnek a leírása bámulatos, és itt egy picit elidőzünk, óriási ez a leírás. Ugyanez is működik meg mindannyiunk életében, is mondhatnám, hogy unalmasabb ugyanaz minden kísértés, bármilyen témáról legyen szó, ugyanazok az elemek fordulnak elő benne. A kígyó kezdi a beszélgetést, nézzük csak. Ezt mondta az asszonynak. Valóban mondta Isten, hogy ne mehette a kert valamennyi fájáról. A kígyó elkezdi ezt a beszélgetést, és az asszony gyakorját akarja felkenteni. Ravasz a kérdés. Ugye erről nem tudod szolgál talán. Egyben lehetőséget teremt, hogy az asszony elindítsa a gyalogolásuk el, ami azért képesek az asszonyok, kicsit a férfiak is persze. Isten tényleg tiltaná, semmilyen fáról nem lehet tenni. Na nézzük, mit mond az asszony. Azt mondja, az asszony így válaszolt a fiúnak. A kertfájnak gyümölcseiről lehetünk. Isten csak a kert közepén álló fa gyümölcséről mondta, ne egyetek belőle, ne érintsétek, nehogy meghalljatok. Nem ezt mondta az Isten. Az asszony egy kicsit megtolja. Ismerős? Egy picit hozzátesz. Azok nincsen az Isten parancsában, nem szeretett ilyen, hogy ne érintsétek. Csak az, hogy ne érintem belőle. Azt is mondaná, hogy lenne fogdozni a gyümölcsöket. Parancs az az, hogy ne érintem belőle, mert nem akarjuk. Az asszony gyanútlanul válaszol, de többet mond az isteni parancsnál. Gyümölcs érintésének tilalmáról szó sincsen. Nézzük a kígyó válaszát. Erre a kígyó így beszél. Semmi esetre sem fogtok meghalni. Isten jól tudja, hogy amely napon abból lesztek, szemetek felnyílik, olyanok lesztek, mint az Istenek, akik ismerik a jót és a rosszat. Egy nagyon fölényes magyarázatnak a kígyó az asszonynak. Úgy állítja be magát, mint aki jobban ismer az Isten világát, mint maga az Úr, a Teremtő. És jobban ismeri Isten indokait is, az Istenben még akkor bízó asszonynál legyünk. Nem Ádám beszélget a kígyóval, hanem az asszony. Az ember nem úgy nem hal meg, hanem olyan lesz, mint az Isten, ezt állítja a kísértő. Vagyis azt a tudást kapja meg, a minden tudást. Eldönti, mi lesz innéktől a jó és a rossz, mit hívok elbölcsi úrnak vagy rossznak. Olyan négy módja lesz az embernek, ezt állítja a kísértő, amilyen az Isteni. Jót és rosszat ismerni, ez nem csak annyit jelent, hogy valamit jónak vagy rossznak látni, hanem minden dolgot ismerni, a velejét ismerni, átlátni mindent. És nézzük tovább a történetet. Jön a bűn elkövetése. Az asszony döntött, evett és adott a férjének. Három motivumát emeltem ki a kísértésnek. Élvezhető, szép és csámbít. Élvezhető evésre jó, ez a test kívánsága. Ott van, hogy szép, a szemek kívánsága, a gyönyörű. Kívánatos, a tudás, az élet kevésége. Hát nem, de ez minden kísértés lényege. Naivság, mert hogy őszintétlenség volna azt gondolni, hogy a kísértésben valami olyannak kísértenek, amit undorító meg, amire nem jó ránézni. Hát azzal nem is foglalkoznám. Nyilván, ami kísértést jelent, az élvezhető szép és csámít. Vagyis test kívánsága megmozdul benne, szemek kívánsága és az élet kevésére. Az itt leírt bűn, amit egész tömören így fogalmaz az írás, vette hát a gyümölcsből, megette, adott férjének, aki vele volt, és az is adott belőle. Vagyis elkövették a bűnt. A történelem kezdetén ez volt a törés. A lényeg ennek a bűnnek az engedetlenség, az ember megszegte a parancsot. Érdekes, és ezt talán kevésbé tudjuk, hogy a kísértés és a próbatétel a héber nyelvben ugyanaz a szó. Ugyanazt jelenti, hogy kísérteni, meg próbálat tenni. Csak az valami más. Aki kísért, az a gonosz. Aki próbált tesz, az a teremtő. És a cél más. A kísértés célja, hogy bűnkövessel, hogy elbukjál, hogy engedetlenné legyél, a próbatétel célja pedig, hogy megelcélj a szeretetben, hogy engedelm is marad. Kísértés a bűnre irányul, a próbatétel meg az életben. És még egy érdekes dolog, egyébként tetten érhetjük a mi életünkben a kísértésnek a pszichológiáját is, amivel kísért bennünket a kísértő, utána majd azzal várja minket. Amiről elhitető nekünk jó, ez jár, ez megillet minket, ezt te megengedheted magadnak, csávú jel, engedd el magadat és engedj a kísértésnek, sodort az magad, utána ezzel kell, ugyanezzel kezd majd vádolni, és ez még nem a lelkismeret fordulás. Ja, te ilyen ember, te ilyen bűnöket követsz el, talán is erősek ezek a gondolatok, amik néha mi életünkben is tett el életünk. Az ember esető, és ez is esik, ez is esett, látjuk, mi is el szoktunk esni. Ez a megkísértettség alapvető állapot ember voltunknak, amit a megtestesült Isten, Jézus Krisztus is vállalt. Őt is megkísértettük. A bűn elkövetése után jelentkezik egy bűntudat, és egy szégyenérzet. Ezt látjuk a hetedik felesben. Felnyílt a szemük, észrevették, hogy mezítelen, fügefa leveleket fűztek össze, és kötény csináltak maguknak. Hát ugye azt remélt az ember, hogy minden tudó lesz, olyan lesz, mint az Isten, és nem lett olyan. Azt vette észre, hogy mezítelen, és szégyenli magának az Istentől. Picit, hogy aktualizálja a saját korunkhoz ezt a részt, annyit szeretném, a 12. Pius pápa, a 20. század egyik nagy, második világháború idején a katolikus egyházat vezető védelmúton volt, aki azt mondta, hogy ennek a századnak a legnagyobb bűne, mármint a 20. év, a bűntudat elvesztése. A bűntudat elvesztése. Ahol nincs bűntudat, ott felemelt kézzel büszkén védkezik az ember. Ma nem ezt látjuk az ilyen konyvalapokon, vagy az olyan magazinokban, amik egy-egy fölkapott sztárnak a méretülését hozzá címlapon, és sztár van olyan embereket, akik bűnbűnre hatoznak. Szóval, ahol nincs bűntudat, ott elmosodik a bűn és a jó közötti határ. Ott megszűnt a bűn iránti érzék. Azt mondja a második János Pál pápa, a bűntudatot csak úgy tudjuk helyreállítani, ha az embert visszavezetjük az értelem és a hit meg nem változtatható törvényeihez. Nagy bölcsesség. Az értelem és a hit meg nem változtatható törvényei adják vissza a helyes lelkismeretnek a működését, állítják vissza a belső uránkat. Jó, és jön az isteni megtorlás. Látjuk Michelangelo Franciszi Kápolna mennyezetfestőjén, a bűnbeesés és a megtorlás. Három büntetés, ítélet a kígyó fölött átkozott leszel, az asszony büntetése és a férfi büntetése. Ez nem meglepetés, mert az ember tudta, hogy mi lesz a bűnének a büntetése, halállal halsz, halállal halsz. Így mondja, mi van, így fordítják is. Tehát ha veszel arról a gyümölcsöd, és eszel belőle, meghalsz. És Isten konzekvens végigviszi azt, amit ígért az embernek. Először a kígyót bünteti, hasváncsúszol nyelve, ugye hosszú a kígyónak, az azt jutott eszünk, hogy biztos majd bort eszik, és hát ócska állatot is szoktuk tartani, mert mégis egy kis furcsa félünk. És mindjárt van egy, ami most itt nem szerepel, egy nagyon ígéretes része ennek a büntetésnek, mégpedig beígér a Teremtő egy nagy harcot a kígyó és egy asszony között, a kígyói vadéka és az ői vadéka között, akinek már mint a messiásnak, akit beígér ez az evangélium, úgy is nevezik az első vagy ős evangélium, proto-evangélium, beígéri a megváltást a Teremtő Isten. Azt látjuk, hogy az asszony büntetése három pontban rögzül, a szülések fájdalma, hogy az áldott állapot az teher lesz, amit így is mond, sajnos a magyar nyelv, mély vágy a férfi után, védelmet és megértést keres, ami nem teljesedik be, helyette a férfi szolgaságát kapja, mindent tapasztalatni. Ez a büntetés. A férfi büntetése fáradtságos munka, még egyszer mondanám, a munka már volt a bűnözés előtt is, de nem ugyanaz a típus. Itt fáradtságos, verítékes munka van, ott pedig örömmel, szenvedéllyel, lelkesedéssel végzett munka. Itt jelenik meg a fájdalmas, félelmetes halál. Vagyis kiderül, hogy a bűnbenzés előtti Édenben halhatatlan lett volna szemben. És ez most nem a lélek halhatatlansága, mert nem is a feltámadás utáni halhatatlanság, hanem egy olyan halhatatlanság, ami feltételhez volt kötve. A kert közepén lévő fának a gyümölcséből eszik az ember, elveszik ezt a halhatatlanság. Ez nem azt jelenti, hogy nem halt volna meg az ember, hanem azt jelenti, hogy nem lett volna számára fájdalmas élni a halál. Nem ilyen volna meg tőle, nem rettegne tőle, mert ugye a haláltól azért rettegünk, mert attól félünk, hogy nincs volna tapasztalatunk, hogy ott a testvélek fájdalmasan szétválik, hogy az valami félelmetes. Attól rettegni kell. Akkor is lett volna a halál a bűnbenzés előtt is, csak nem fájdalmas lett volna, nem félelem kísérte volna. Halhatatlanság olyan értelmet kapott abban a bűnbenzés előtti állapotban, nem érte volna a bűnás a testünket. Nem mondhatna el az emberi test, amit eltemetne. Ezt jelenti. És jön a kiüzetés. A paradicsomból, itt a jobb széli látjuk képnek ezt a jelenetet. Ekkor nevezi el, ekkor kap nevet az asszony, Éva, annyit jelent élni és élet, élünk anyja. Ez a névadás kifejezi azt a hitet és a reményt, ami ebben a versben az élet továbbadását jelenti. Ez egy remény a kiüzetés közepette. Vagyis azt jelenti, hogy Isten a bűn elkövetése után sem hagyja el az embert. Örömmel jelentem, hogy mindent elmondtam, amit szerettem volna mondani. És szeretném megkérdezni, hogy van-e valami kérdés, hozzászólás az elhangzottakból, utána még majd jönnek a először egy rövid, egészen rövid áldozati meditáció, majd forradban azok, vagyis borozunk. Kérdezi, jövünk ide, jó? És aki már érzi magában a kérdést, bátran sorakozzon ide, hogy lehessen hallani.
Lehetne tudni valamit arról, hogy a ördög Sátán miért a nőt kísértette meg, és miért nem a férfi?
A válasz, mivel igyekeztem kellő hangsúlyt adni az előadásban annak, hogy a férfi és a nő egymás mellé rendelt személyek voltak, tehát nincs aláfelé rendelt viszony, ilyen szempontból teljesen lényegtelen, hogy kiállj közelebb a fához. A bizony a férfiak sem húzzák ki magukat, nem arról van szó, hogy a nő mindennek az okai, hanem a férfi nem így elkövette volna a bűnt, ő valószínűleg egyszerűen onnan fogva közelebb volt a kísértés forrásához, vagy meg az elcsábuláshoz. Azt gondolom, hogy szóval ilyen mélyebb következtetés, vagy pszichológiai eszmefuttatást én nem kockáztatnék meg, mert szerintem ma is területet elveznék vele. Tehát ilyeneket, hogy a nő könnyebben elcsába nem mondanik egyáltalán. Hát így legalább olyan könnyen elcsába. Tehát mi, hogy egymás mellé rendelt volt a férfi nő, egyszerűen közelebb volt a tűzhöz, a csábításhoz. Ennyi, semmi különleges okra is magyarázni a megkérdést. Majd úgy is jó, és akkor felelősségre van.
Nagy örömmel hallgatom az előadást, és nagyon sok kérdést megtenni, de pedig azt mondom, hogy ez akkor örömmel nagyon különböző, hogy a kis csoportos beszélgetésekben a részleteket, illetve tárgyalni, de minden mondathoz önne valakinek valamilyen hozzáfűző vagy.
Karácsonyi házi lesz a kis csoportos beszélgetés.
Én minden elején, ugye, hogy alkotunk ember, a teljesen embert képünk a gondolatosságunkat, ez itt már nagyon érdekel fennmaradtan ellen. És hogy ez jogos, ezt az előadásban is hallhattuk, és én nem kapjuk is javást. Én megmondom őszintén, mindig arra gondolom, hogy mi hasonlítjuk Istenhez, akkor Isten is az ő járt. Ugyanakkor viszont az Istenről nagyon kevés fogalmunk van, tudjuk, hogy nem is nincs is test, csak szellem, sőt, szerzőm van, azt mondja, hogy az ember által elképzelhető legmagasabb kategóriánál is magasabb, tehát nem is úgy elképzelni. Tehát én úgy nagyon elsőrűen nem tudom, hogy is olyan, mint mit jelent, hogy kapcsolja az ember. Én azt úgy oldottam be magamat, lehet, hogy nem jól, hogy végülis egy festőművész is fest egy képet, és megadja, hogy ezt a Mandai csinálsz, vagy Rubens, vagy Pál László, vagy nem is kell sokszor szakértelni meg a Grács meg képéhez, az ő karakteréből folyó a képet alkotni. Ugyanezt mondhatnám, hogy az ember írása. Grafológus megkérdezi, hogy mind emberek más a írása, ami a saját képének is hasonlóságára helyezik, tárgyalatban. És ha ezt én elfogadom, akkor már nem kell fölvérni a magyarás körben is, de a rögtön ember, mert hiszen én nem tudom, hogy ki az, akinek a ligását látom, és tehát el tudom kérdeni, el tudom oldani magamban ezt az ellenfogást. És ezt ki az által, ugye a fajákban is ezt hogy nem úgy volt a ráma, hogy mi ezt mondjuk, hogy az Isten alkotta az embert a nőképét, a tudatosságát, az ember alkotta az Isten, az ember képét. A hasonlatosság a még nehezebb kategória, mert milyenek vagyunk, mint gyarlók, őrzők, szeretetlenek, egymás ellen áskodók, hogy hát ha mi hasonlít az Istenhez, Isten is ilyen lenne, vagy. Ezt én úgy oldottam, hogy nem rosszul, tehát szerint érben, hogy ugye tőlem, hogy tegnap ez egy történetben is kérdés, mintha időben később alakulnának ki a jó meg a rossznak a kategóriája, mivel az etikának és elképzelhető, hogy a paradicsomi ember az tulajdonképpen egy jó ember volt alapjában. És csak a kígyó, a gonosz gondolta meg, és tulajdonképpen ettől kezdve változott az ember ilyen, mint amilyenek most sajnos vagyok. Nem tudom, ez a két kérdés, hogy jól gondolkodtam, vagy nem. Még, na ezt nem tudom kérdéketlen kérdeznek, hogy ugye, az van, hogy a születi fájdalom az önök egy isteni működés. De most én is azok közé tartom, akik a fájdalom ellen küzdelmet az átomban küzdelem, és a fájdalommentes szülés sokszor sokan azzal támadják, hogy ezt Isten így rendelte, ezzel nem lehet küzdelem. Lehet el, hogy küzdelem nem lehet.
Hallottunk Feuerbachról, ilyen projekciós Isten elméletéről, hogy az ember kiprojektálja magából, kivetíti magából az igényeit, és abból formálja meg és alkotja meg az Istenét, vagyis fordított teremtés rendben hisző, nyilván egy ateista világszerűnek is húzódott mögötte meg az a fajta attitűd, amiben ő élt. Erről sokkal nem akarok inkább mondani, hanem sokkal inkább a lényeg szorítkozni, hogy volt-e rossz és jó a bűnmesés előtt. Mert ez volt a kérdésnek a talán legfontosabb része. És hát van egy olyan élményünk, hogy vannak dolgok, amiket megkívánunk az értelmünkre függetlenül. Tehát amikor agynélkül nem gondolkodunk és megkívánunk valamit, vagy valamit. Aztán van egy következő fokozat, amikor megkívánunk valamit, vagy valamit az értelem ellenére. És van a harmadik, amikor megkívánunk valamit, vagy valamit, mindazok után, hogy már többször döntést hoztunk, hogy nem fogjuk többé soha azt, hogy őt megkívánni. Bemutattam emberi lelkünknek azt a talán három legkínosabb útját, fokozatokban, ami az értelem és az érzelem közötti feszültségből fakad. Ami a bűnbeesés óta így él az ember. Hogy az értelme és az érzelme az nagy távolságban van egymástól. Jön egy élmény, hogy valaki meghal, értelemmel fölfogom, tudjuk, hogy az emberi életünk van eleje, vége, meghal, de a szívem az nem fogja föl. Ez a leghosszabb, amit is szokták mondani. A szív és az értelem között. De másik példát is lehet mondani, hogy néha nem tudjuk beállítani az értelmi döntésünk mögé az érzelmeinket. Hát mennyi időnk kell ahhoz, hogy hozunk egy döntést, akkor mögé sorakozzanak az érzelmeink. Iszonyat hosszú idő. Néha évek, valami évtized is. És a bűnbeesés előtt azt tanítja a katolikus teológus, hogy a bűnbeesés előtt ti ember az eredeti épségnek az állapotában képes volt az érdemével uralni az érzelmi világát. Vagyis nem kíván meg semmit az érdemétől függetlenül, vagy értelem nélkül, csak úgy, véletlenül, balesetből. Nem kíván meg senkit semmit az értelem ellenére, és pláne nem kíván meg valakit valamit mindazok után megnövetődött, és soha meg nem kívánja. Tehát ez a törés, a jó és a rossz törése, ez pontosan a bűnbeesés utáni állapotban érhetődötte. Fájdalom ment a szülés, hát a bűnbeesés utáni büntetés, az asszonyra vonatkozó büntetéshez kötődik, és nem a teremtett állapothoz kötődik. Vagyis azt is mondja egyébként a katolikus teológia, hogy Máriának a szülése is fájdalmas volt. Még ő sem kímélte meg. Tehát a büntetés. Éppen ezért hát lehet ebben is nem egy fájdalom, mert én azt gondolom, hogy hát ez olyan, hogy a buddalózás az ösztök ellen, hogyha pánikus volt idézni, tehát nem hiszem, hogy ez a legfontosabb fájdalom, hogy csillapítani kell az emberében, mert ezt mondom úgy, hogy én partnám kívül is, ezért kellene megkérdezni egy teológát, hogy mit mondnál. Más kérdés. Nincs több kérdés. Én az első ajándékomat szeretném nagy szeretettel önöknek adni, mégpedig egy rövid technikai szünetet. Ez a himnusz, ez a 2000-ben a Rómában megtartott ifjúsági világtalálkozónak volt a himnusza. Emmanuel kapcsolódik az hozzánk közeledő ünnephez, karácsonyhoz, Isten neve, azt jelenti velünk az Isten. És ehhez egy szombathelyiek számára szerintem nagyon kedves, szerintem túl kedves is lesz, vetítést, meditációt szeretnék kapcsolni. Kicsinek születtem, mondja az Isten, hogy te kerüld a mások felett való uralmat. Istálomban születtem, mondja az Isten, hogy te megtanulj megszentelni minden helyet. Jászolban születtem, mondja az Isten, hogy megértsem, én mindenkihez közel vagyok. gyöngeként születtem, mondja az Isten, hogy ne félj tőlem sohasem. Soha se kételkedj szeretetemben. Személyként születtem, mondja az Isten, hogy bízni tudjál jóságomban. Mária fiaként születtem, mondja az Isten, hogy neked is legyen édesanyám. József örökbefogadott fiaként születtem, mondja az Isten, hogy megértsen az az igazi apa, aki szeretné és óvni. Üldözöttként születtem, mondja az Isten, hogy te szeretetből el tud fogadni a nehézségeket. Egyszerűségben születtem, mondja az Isten, hogy megtanulj egyszerűnek lenni. Kerülhess minden hiúságot. Rejtett helyen születtem, mondja az Isten, hogy te is kerülni tud a feltűnést. Ez lett volna az úti a meditáció, a karácsony elé gondoltam, hogy nem olyan kézzelfoghatót szeretném benne, hogy mindenkinek van só, vegyék el, pakoljuk, elveszik, elmondjuk. Ez talán egy kicsit maradandó, meg a lelmünket tárgáltam. Kis régi nagy Ádámnak a karácsony képen, jeleneten, Jézus születéséről, és visszadom a szót.
Köszönöm, hogy a háttérben fáradhatatlanul elvégeztetek.